prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Műsorunk első részében a strukturált termékek, certifikátok világába kalózoljuk el a hallgatókat. Milyen előnyei vannak, kiknek ajánlható ez a befektetési terület, erre is ki fogunk térni a beszélgetésben. Műsorunk második részében a Sandell Estate NRT-vel foglalkozunk. Az ingatlanpiac, az ingatlanfejlesztések világa a hazai tőzsdén is jelen van, és a standard kategóriában jegyzett társaság fő tulajdonosa héten tett friss bejelentést arról, hogy elkötelezett a közkészhányad növelése a részvények likviditásának javítása mellett.
Ez még mindig a prémium kategória.
Több eszközosztály is szóba kerül a mai beszélgetésben. Egy olyan területre is ellátogatunk, amiről eddig még kevésbé esett szó, ez pedig a certifikátoknak a befektetési területe. Itt van velünk a stúdióban Dön Braxven, az SPB befektetési ZRT vezérigazgató helyettese. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szervusz, Robert! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
A hazai befektetők is egyre gyakrabban találkozhatnak certifikátokkal, viszont nem annyira elterjedt még a befektetések körében. Mi ennek az oka, illetve mit érdemes tudni erről a befektetési eszközről?
Igen, a többi eszközosztályról sokat beszélünk, a kötvényekről, a részvényekről, a befektetési alapokról. A certifikátorról kevesebb szó esik, pedig egy egyre jobb eszköz a tőkepiaci diversifikációhoz. A miértre pontos választ nem tudok adni, én magamat úgy érzem egy kicsit, mint a certifikátok nagykövete, és szeretném ezt a fajta terméket népszerűsíteni. Tulajdonképpen itt strukturált értékpapírról van szó, aminek gyakorlatilag két komponense van, egy mögötte lévő kötvény és egy hozzátartozó opciót. A magyar bankok elsősorban az átvégű befektetési alapokat helyezték előnybe, és nem a certifikátok kibocsátásával foglalkoztak, illetve ma is leginkább a privát banki területen van erre lehetőség.
Az opciónál álljunk meg egy pillanatra, hiszen ez is egy olyan eszköz vagy befektetési lehetőség, ami kevésbé elterjedt. Mit jelent pontosan az, hogy opció, és hogy lehet ezt egyszerűen elmagyarázni a hallgatóknak?
Az opció a certifikátban is egy olyan eszköz, arra használunk föl, hogy lehetőségeket fedezünk be, és a különböző opciós fajtak, amik egy certifikát mögé lehet tenni ma, ez én azt mondanám a tőkepiacnak a magas iskolája. A certifikát lényegét kell megérteni, előre tudom, hogy mit történhet, tehát nem egy olyan eszközbe fektettem be, ahol nem tudom a kimenete, hanem pontosan tudom, hogy mikor, mit történhet, és ez tulajdonképpen the beauty of the product.
Válasszuk is szét akkor, hiszen azért a befektetőket leginkább, ugye a hozam, illetve a kockázat az, ami érdekelheti. Kezdjük talán a hozammal. Mitől függ egyébként egy ilyen certifikátnak a hozama jellemzően?
Itt a különböző certifikátoknak a típusát is szét kell választani, és meg kell nézni, hogy milyen fajta certifikátok léteznek. Természetesen egy tőkevédelemmel ellátott certifikát esetén, ahol az ügyfél a futamidő lejárata mindenképpen visszakapja a befektetett tőkét, ott a hozam lehetőség alacsonyabb, mint egy olyan certifikát esetén, amikor nem garantált a tőkének a visszafizetése se, viszont vannak még részben tőkevédett, illetve tőke és hozamvédett certifikátok is léteznek, és főleg a magas kamatkörnyezetben pont forint alapon nagyon rövid futamidő, magas hozamú és magas biztonsággal rendelkező tőke és hozamvédett certifikátokat tudtunk kibocsátani.
A hozam környezet ahhoz képest, ahogy egy vagy másfél évvel ezelőtt álltak a dolgok, akár Magyarországon, hogyha a hazai példákat nézzük, akkor azért elég drasztikusan megváltozott. Mi a várakozásotok ezzel kapcsolatban, és konkrétan, hogyha megnézzük a különböző eszközosztályokat, maradjunk az állampapíroknál vagy kötvényeknél, illetve a részvényeknél, ezek hogyan illeszthetőek be a certifikátok mögé?
tulajdonképpen a certifikát egy jó átmenetet biztosít egy alacsony és egy magas kockázat között, mivel egy certifikát mögött rengeteg lehetőség van termékek, illetve eszközöknek a mögöttes eszközként való felhasználása. Lehet ezt nyersanyagot felhasználni, lehet egy indexet felhasználni, lehet egy vagy több részvényt felhasználni, és itt tulajdonképpen a termék kibocsátáján múlik az, hogy milyen lehetőséget kínál, hiszen egy certifikáttal a befektető mindig a kibocsátónak a kockázatot futja, és soha nem a mögöttes terméknek a kockázatot, tehát itt beszélünk olyan befektetési házakról, mint a Citi, mint a Goldman Sachs, mint a BNP Paribas.
Iparágokat tekintve, hogy látjátok most ezeket a befektető igényeket? Van-e olyan, ami nagyon kedvelt esetleg a befektetők körében, van-e, ami kevésbé preferált?
Aktuálisan az amerikai elnökválasztás és az elmúlt hype-ot figyelembe véve mindig látunk lehetőséget a technológiai szektorban.
Pont erre szerettem volna rákérdezni. Október közepe óta zajlik a tengeren túlon is a gyors jelentési szezon, és szépen lassan ezek a technológiai cégek is sorra kerültek. Itt milyen lehetőségeket láttok? Ugye maga a szektor az továbbra is népszerű, és továbbra is meghatározó szereppel bír a globálisan is legfontosabbnak iránymutatónak tartott S&P 500 indexben például. Milyen várakozásaitok vannak a friss információk alapján, mire lehet számítani?
Mi a certifikátnak a struktúráláskor azt vettünk figyelembe, hogy nem a várakozásunk, hogy ilyen nagy mértékben emelkedjenek tovább azok a részvények, mint az elmúlt időszakban, és a certifikáttal korlátozunk az elérhető maximum nyereséget, a hozamot. Hogyha az lenne a véleményünk, hogy két év alatt a Meta vagy az Amazon menne még 40%-ot, akkor nyilván a közvetlen befektetést javasolnánk. Nekünk inkább az a várakozás, hogy egy ennyi odalazás, ennyi emelkedés bátor.
Kiemelted azt, hogy nagyon jól lehet a kockázati szinteket megkülönböztetni, adott esetben a kockázatokat limitálni ezekkel a certifikátokkal, de mi az konkrétan, ami iránt a legnagyobb igény jelentkezik befektetői oldalról jelenleg?
Azt, amit lehet ajánlani, az, hogy azt minden ügyfélnek a MiFID tesztje megmondja nekünk, és ugyanúgy a terméknek a kockázati szintje a kibocsátó, a kiemelt tájékoztató, illetve kiemelt információt tartalmazó dokumentumba megjelöli, tehát ott nekünk nincs is beleszólása, hogy maga a kockázat azt ki minek minősíti. Én azt mondanám, hogy az ügyfél mindig azt keresi, a magas hozam és a magas likviditás, hogyha a certifikátnak az árazása, a napi árazása úgy alakul, hogy útközben érdemes kiszállni, akkor mi szoktunk realizálni a nyereséget, amikor a nyeresség az magasabb, mint amit annyi eltelt idő alatt várható volt számunkra.
Beszéljünk is akkor egy kicsit részletesebben a certifikátoknak a fajtáiról. Ugye említetted a tőkevédelmet, ezzel azt gondolom, hogy mindenki tisztában van. Egy jelenlegi hozam környezetben tudunk-e beszélni bizonyos hozamvédelemről, és milyen időtávon jöhet ez szóba, illetve mik azok az express certifikátok?
A tőkevédelemhez párosul most már egy hosszabb futamidő, itt én azt mondanám, egy 3-4-5 évről lehet beszélni ahhoz, hogy egy tőkevédelmet lehet biztosítani. Ez ugye úgy működik, hogy a mögöttes lévő általában zero kupon kötvén a végén kifutja a 100%-ra, és ezt fedezi a tőkének a visszafizetése, még akkor is, hogyha a mögöttes opció esetleg nem hozna a várt eredmény. Az Express certifikát ugye bizonyos tények beálltával idő előtti visszafizetése teszi lehetővé. Minden negyed évben megnézünk újra, hogy hol tartanak a részvényeknek az árfolyama, és az Express certifikát, ahol híres, hogy ha ilyen step-down feature is be van építve, akkor még csökkenő árfolyama esetén is idő előtti visszafizetésre számíthatunk.
Megnéztük az elmúlt másfél-két évet, és azért azt lehetett látni, hogy mind az állampapírpiacokon, mind a részvénypiacokon egy nagyon komoly hozam képződött, és ugye ne feledkezzünk el arról, hogy a prémium infláció követő állampapírokkal is azért, aki időben megvásárolta ezeket, szintén mind a mai napig egy szép kuponfizetés, ami elérhető, viszont az jelentősen változni fog. Tehát most egy befektető azért azt láthatja maga körül, hogy általánosságban egy alacsonyabb hozam környezet van. Mi az, amit a certifikátokkal egy optimális 3-4-5 éves időtávon el lehet érni, és a múltbeli tapasztalatok azok mennyire lehetnek iránymutatóak a jövőre nézve?
Piaci alapon ugye egy PEMAP-al nem lehetett versenyezni, piaci alapon nagyon nehéz volt egyáltalán ilyen mértékű hozamszintet elérni. A piaci alapon lévő termékekkel az alapkamat fölötti lévő hozamszintet el lehet érni, nagyon szép hozamat lehet, főleg ha devizában nézünk, és a forint gyengülés is figyelembe veszünk, akkor számoljunk újra ezeket a hozamokat, és akkor már más számok jönnek ki. És a jövőre nézve is mi inkább a deviza alapon gondolkozunk, és ott az alapkamat fölötti hozamok elérése az a cél. A certifikát valamivel magasabb kockázatot vállaljunk, például egy express certifikát esetén, és akkor valamivel magasabb szinteket tudunk elérni a hozam oldalról is, mint az egy ekvivalens kötvénnyel tudnánk megtenni. De én azt mondom, hogyha egy tőkevédett certifikát egy 7-8%-at euró vagy dollár alapon el tudunk érni, az egy szép teljesítmény, illetve ez 15%-os express certifikáttal is egy olyan hozamszint, amivel az ügyfél, a befektető is már elégedett, és egy vállalható kockázat van mögötte.
Milyen kockázatai lehetnek egy ilyen certifikátba történő befektetésnek, hiszen azt már megtanultuk, hogy minden befektetésnek van valamekkora kockázata.
Ilyen kockázatot azt láttunk a Lehmannál, amikor ugye egyik napról a másikra a kibocsátó ment tönkre. Ilyet mostanában szerencsére nem feltételezünk, de kizárni soha nem lehet. Ha nézünk a piaci turbulencia, akkor ott egy esetleges futamidő lejáratkor, egy alacsony piaci szinten való lejáratot úgy kell kompenzálni, hogy utána maga mögöttes eszközt kell megvásárolni, mert hiszen azért volt kiválasztva, mert maga az eszköz jó, csak a piac hozta az, hogy az árfolyam csökkent. Tehát vannak arra eszközök, illetve én azt mondom, hogy itt is a megoldás, a diverzifikálás, tehát minél több termék van az ügyfélnek a portfóliában, annál biztonságosabban lehet hozamat építeni, és akkor ha a 10-ből esetleg egy nem úgy jön be, mint ahogy ezt gondoltunk, akkor ezt el lehet viselni, ha viszont minden pénz ebbe az egybe lenne, akkor ez nem lenne egy jó döntés.
A diverzifikáció fontossága tehát itt is hangsúlyozandó, viszont beszéltél arról is, hogy inkább itt azért egy deviza preferencia jelenik meg. Ez tükrözi a ti álláspontotokat azzal kapcsolatban, hogy akár egy euróforint, dollárforint a jövőben milyen irányba mozdulhat el?
Természetesen egyrészt a mi álláspontokat, másrészt az ügyfél igényt tükrözi, mert pont abban az időszakban, amikor a befektető a prémium magyar államkötvényt vásárolta, akkor ahhoz mi nem kellettünk. Most, amikor már látja azt, hogy esetleg deviza alapon még többet lehetett volna keresni, akkor viszont egyre többen kíváncsiak a véleményünkre, egyre többen olvassák a blogunkat, illetve a cikkeinket, és egyre többen követik ezeket a véleményeket.
Ha valaki esetleg úgy gondolkozik, hogy ő ezeket a magasabb állampapíroknál magasabb devizában denominált hozamokat szeretné elérni, és más módon, akkor még eszébe juthat például egy vállalati kötvény portfólió. Ott milyen hozamok azok, amik akár euróban, akár dollárban elérhetőek, és ehhez milyen kockázatokat kell vállalni?
Hát az elmúlt időszakban mi a kötvénysúlyt azt emeltünk, de inkább a szoverén kötvények fele mentünk el, és a vállalati kötvény helyeztünk háttérben egy kicsit, mert az a defenzív viselkedés a csökkenő kamatkörnyezetben az kifizetődő, főleg, hogyha hosszabb futamidőt vállaljunk. Régebben nagyon sok vállalati kötvény, és főleg amerikai vállalatoknak a kötvénye volt a portfóliunkban, most inkább nem amerikai kibocsátású kötvényekről van szó, és inkább államkötvényekről van szó, amiben befektetünk, hiszen ott a kettős adóztatásnak az elterülése egy szempont, illetve a vállalatokba való magasabb kockázatot, amit kéne vállalni ahhoz, hogy egy vállalati kötvénynél elérünk mondjuk egy 8-10%-os hozamot, de jóval magasabb kockázat tartozik hozzá, amihez egy saját scoring rendszert kialakítottunk, és a scoring rendszer alapján tudtunk megállapítani, hogy bizonyos vállalati kötvényekben magasabb a kockázatot, mint amit a szkórában gondoltunk, és akkor inkább a vállalati kötvényet cseréltünk jó minősítésű államkötvényekre, gondolom itt akár egy osztrák, vagy egy francia, de akár egy lengyel, egy román, vagy akár csak a magyar devizában denominált államkötvényekre, ahol a hozamszint mondjuk egy ilyen 4-5%-ot ér el.
Mekkora méretű a globális certifikátpiac, és hogyha egy nyugat-európai vagy akár tengeren túli befektető fejével gondolkodunk, akkor ez mennyire elterjedt eszköz tőlünk fejlettebb pénzügyi kultúrájú területeken?
Ha az bárkit is megnyugtatja, akkor máshol sincs más a helyzet, mint itthon, de hogyha például egy 22-es felmérést nézünk, a németországi teljes megtakarítási arányot nézünk, akkor itt a certifikátok 1%-ot birtokolnak, miközben egy részvénysúly, az még 7,4%-ot tükröződik, tehát nagyon nem elterjedt eszköz. Én azt gondolom, hogy a következő években a certifikátoknak nagyobb súlya van. Sokszor a magyar befektető még mindig összekeveri azokat a certifikátokkal, a régebbi varantokkal, ami még most is vásárolható. Ez is egyfajta certifikát természetesen, de nem az, amiről mi beszélünk, azokat a struktúrált termékeket a nagy befektetőházakkal.
Említetted a nyersanyag piacokat is, hogy azzal is jól kombinálhatóak ezek a certifikátok. Most azért a nyersanyag piacokon komoly mozgások történtek, elég csak a nemes fémekre gondolni, és akkor nem is megyünk ilyen egzotikusabb ritka fémek és egyéb irányba. Itt milyen lehetőségek azok, amiket ti láttok, mennyire keresik ezeket az ügyfelek?
Mi fél éve ezelőtt kibocsátottunk egy aranycertifikátot, amikor nem tudtunk, hogy felfele vagy lefele fog elmozdulni a piacot, tehát egy twin-win szerkezetet alakítottunk ki, ráadásul még egy tőkevédelem mellett, és ott azt mondtunk, hogy a futamidő végén akár pozitív irányba mozdul el az arany, akár negatív irányba mozdul el. Mind a két esetben ezt az elmozdulás pozitív hozamként hozzafizettünk a tőkéhez. Volt egy aranyos sztori, az egyik ügyfelünknek egy ipari telephelyet volt, és azt szerette volna eladni, de az útva az tele volt rézzel, és azért nem akarta eladni a rezet, mert várta arra, hogy még feljebb menjen a réznek az árfolyama, és akkor mondtunk neki, hogy add el most, a érte kapott pénzt, ezt fektessünk be egy 90%-a tőkevédett certifikátba, és akkor továbbá is részesülsz a réznek az áremelkedésben, és elég nyugodtan lehet értékesíteni a telephelyet. És így is lett.
Amikor egy befektető a kezében tart egy hidet, amire utaltál, akár egy információs anyagot certifikátokkal kapcsolatban, akkor mi az, amire elsődlegesen érdemes odafigyelnie?
Az első blik az mindig a kibocsátóra kell, hogy essen, mert hiszen annak a kockázatát futja, hogyha ismeretlen a kibocsátó, akkor valószínűleg nem választanám ezt a fajta terméket. A másik az, hogy milyen lehetőség van, és az, hogy hiszek ebben a lehetőségben az adott futamidőn belül. Mindig tekintette arra, hogy a futamidő alatt ritka van olyan pillanat, amikor nyerességgel tudom eladni ezt a terméket, tehát a várható futamidőre elkötelezem magamat a termék mellett. Ha a kibocsátóval egyet tudok érteni, egy express certifikát esetén például, hogy idő előtti visszahívás történik, akkor nyilván a rövid futamidőre választom ezt a terméket. Ha viszont azt szeretném tudni, hogy én 5 év múlva szeretném mindenképpen a tőkömet visszakapni, és ugye a deviza befektetésben, a forinttal szemben az is egy jogos igény, hogyha csak most vásárolom meg a devizát, és befektetem 5 évre, és a legrosszabb esetben 5 év múlva ezt a deviza értéket kapom vissza, akkor ez már egy jó befektetés lehetett, akkor viszont egy alacsonyabb hozamszint párosul mellé.
Az, hogy a maximális hozam az elhozható-e egy certifikátnál, az mikor derül ki?
Az attól függ, hogy milyen opció van mögötte. tehát az amerikai opció, ami naponta megfigyeli a piacot, akkor akár futamidő alatt is már megtudható, ha esetleg egy kiütési szenárium életbe lépett. Mi általában európai opciókkal kereskedünk, és ott a futamidőnek az utolsó napon, de a piaci várakozás az ugye beépül nap mint nap az árban, és hogyha pozitív kimenetel van, akkor érdemes azon gondolkozni, hogy futamidő lejárat előtt adjam el a terméket ezzel az adott nyereségszinten.
Bízunk benne, hogy egy nagyon érdekes területre tudtuk kalauzolni a hallgatókat, hiszen ezekről a strukturált termékekről, certifikátokról ritkán ejtünk szót a műsorban. Nagyon köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Dönbrax Sven, az SPB befektetési ZRT vezérigazgató helyettese volt a vendégünk a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen a meghívást, minden jót.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást.
Ez még mindig a prémium kategória.